Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Karácsonyi ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 66. Zsoltár első versét. A 66. Zsoltár első versét énekeljük, ami így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Elfoglalva, folytassuk Istenünk dicséretét a 329. számú dicséretünknek az első három versének eléneklésével. A 329. énekünk első verse így kezdődik. Itt állok jászolod felett, ó Jézusom, szerelmem.
Thank you.
ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Felséges Istenünk, imádunk és dicsőítünk téged, mert te jó vagy, szent vagy, mert igazságod örökre megáll, mert bölcsességedet semmi fel nem foghatja, és semmi nem ér fel vele. Szereteted és kegyelmed mélységeit fel se tudjuk fogni. Tökéletes vagy Istenünk, és mi ezért jövünk most eléd, hogy leboruljunk eléd, és téged imádjunk. Köszönjük Jézusunk, hogy ezt az ünnepet, amikor arra emlékezhetünk, hogy te Isten létedre emberré lettél, most ünnepelhetjük. Köszönjük neked, hogy te elhagytad a dicsőség honát, hogy elgyere ebbe a bűntől, bocsoktól, szennyes világba, ami alapvetően megvett téged, sőt, gyűlölt téged. De köszönjük neked azt a hatalmas szeretetedet, amivel mindezt a gyűlöletet felvállaltad, csak azért, hogy minket megszabadíts. Köszönjük neked a te kereszthalálodat. Te látod, Urunk, most itt mindannyiunk szívében, egyen-egyenként, hogy milyen szívvel jövünk eléd. Mennyi bűn tapad a mi kezeinkhez, szájainkhoz, szíveinkhez, de hozzád jövünk, és arra kérünk, hogy tisztíts meg minket, mert te megtisztíthatsz. Kérünk téged, hogy te szólíts meg a te igéd által. Te szólíts meg, ragad meg a mi szíveinket. Változtasd meg a mi életünket. Kérünk téged, hogy te legyél jelen ezen az Isten tiszteleten is, és áld meg a mi összejövetelünket, hogy valóban a te dicsőségedet magasztalja, és te rólad szóljon. Az Úr Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Az a szent ige, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával bizonyságot szeretnék ma tenni előttetek, írva található Máté evangéliumának második részében, az első 12 versben. Amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomba, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Kedves testvérek, mindnyájan jól ismerjük ezt a történetet. És olyan szépen el is tudjuk képzelni, ahogy a jászolnál összegyűlnek a pásztorok, a három királyok, mindenki mosolyog, ott van Mária is, József is, körben állnak az állatok, kis Jézus középen, mindenki őt nézi, az istálló fölött szépen ragyog a betlehemi csillag, meleg fényét kiárasztva, bearanyozza az egész képet. Sokan ábrázolták már ezt a jelenetet képeken, és sok helyen láthatjuk mi is. Képes lapokon, makett betlehemekben, vagy igazi betlehemekben, itt-ott elszórva városokba. De mit is csinál ez a sok különböző ember együtt a jászol körül? Talán bajban vagyunk, hogyha erre válaszolnunk kellene. Mit is csinálnak ezek ott? Mit csinálnak ott a pásztorok, a bölcsek? Hát ott úgy vannak, mondhatnánk. Nem is igazán tudjuk talán, hogy mit is csinálnak ott tulajdonképpen. Pedig ez nagyon is összefügg azzal, hogy hogyan ünnepeljük mi a karácsonyi ünneplésünket, vagy ünnepünket. Ezért arra szeretnélek most hívni benneteket, hogy vizsgáljuk meg kicsit jobban ezt a történetet, és nézzük meg, hogy mi is történik ott valójában. A történet fontos szereplői a bölcsek, akik keresik Jézust. Hát kik is voltak ezek az emberek, akiket olyan sokszor csak három királyokként emlegetünk? Sokféle kép él az emberek fejében velük kapcsolatban. A római katolikus hagyomány szerint ezek királyok voltak, szám szerint hárman, sőt, még a nevüket is tudják, meg úgy vélik, hogy tudják, Gáspár, Menyhért és Boldizsár, ugye, mindannyian hallottuk már ezt. Érdekes, hogy az erekjéket a kölni domban őrzik, egy gyönyörű erekje tartó ládában. Azonban ezek a gondolatok csak a 6. század környékén keletkeztek, addig teljesen ismeretlenek voltak, sőt, a bölcsek számára vonatkozóan addig sokkal nagyobb számok voltak a köztudatban, mint 12 vagy 14. A görög szöveg ezeket a bölcseket mágoyoknak, azaz magyarul mágusoknak, varázslóknak nevezi. Ezek a mágusok, ez egy papi kaszt volt a méd birodalom 10 törzse közül. Azt tudjuk róluk, hogy ezek keletről jöttek, valószínűleg a mai Irán környékéről, Ekbatana, ma már Rom városából. Előkelő körökben mozogtak ezek az emberek, sőt, egyenesen a király köreiben. És amikor a perzsák meghódították a médeket, a mágusok kasztja az új birodalomban is nagy befolyásra tett szert. Alapvetően papok voltak, ugye ez egy papi kaszt. A vallásukban a természeti elemeket, földet, vizet, levegőt, de legfőképpen a tüzet imádták. Isten és ember között közbenjáróként szerepeltek, így álmokat, jeleket fejtettek meg, és jövőt jósoltak. Nem a mai értelembe vett varázslók voltak, hanem olyan emberek, akik a Bibliában egyébként tiltott jelmagyarázással foglalkoztak. Így a csillagokat is behatóan tanulmányozták, sőt, jósoltak is belőlük, aminek hátterében az a gondolkozás áll, hogy az ember életét a megmásíthatatlan végzet irányítja, és ezt a végzetet a csillagok járásából, bolygók együttállásából ki lehet következtetni. A felolvasott történetben akkor bukkannak föl a bölcsek, amikor már Jeruzsálem utcáit járják. Bizonyára nagy feltűnést keltettek szokatlan öltözetükkel, beszédjükkel, megjelenésükkel. Nagyon messziről érkeztek, de vajon mit kerestek ott? Mi lehet az oka annak, hogy ilyen nagy utat tettek meg, gondolhatták a jeruzsálemiek? A bölcsek maguk adják meg a választ. Azért jöttek, mert kerestek valakit. A zsidók újszülött királyát keressük, mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt. Olvassuk. Amikor otthon, a távoli keleten tanulmányozták a csillagos eget, egyszer csak egy különös fényjelenségre lettek figyelmesek. ami annyira különleges volt, hogy rögtön egy fontos eseményre következtettek belőle, a zsidók királyának a megszületésére. Miből következtethettek arra, hogy mit jelent ez a nagyon fényes csillag? Isten eszükbe juttathatott valamit abból az ószövetségi profetikus anyagból, amit a szétszóródott zsidóság hagyhatott hátra. Valószínűleg ez a Bálámtól származó messiás profécia lehetett, a 4 Mózes 24.17-ből, ami így hangzik. Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből, bezúzza Moáb halántékát és Sét összes fiainak a koponyáját. Ezeknek a szavaknak az alapján arra következtettek, hogy annak, akinek a születését a csillag jelzi, ez az ember egy hatalmas jelentőségű király lesz. És úgy érezték, hogy ennek a királynak a köszöntésére nekik el kell menniük. A napkeleti bölcseket valójában Isten hívta. Hívta őket a maguk sötét, pogány vallásából, a holtanyag imádásából, a babonából, hogy a teremtőt, illetve az emberré lett Istent imádják. A különleges csillagon gondolkozva eszükbe jutott az az ősi mózesi írás, amit az előbb felolvastam, és a kelet emberei elindultak erre az ellenállhatatlan hívásra. Ma is olyan sokan élnek távol Istentől, és talán nem is keresik őt. Boldogulásukat, életük célját, értelmét családban, pénzben, munkában keresik. Az útmutatást, eligazítást nagyon sokan a csillagoktól várják, a horoszkópokból. Ma ezeket az embereket is megszólítja Isten. Ahogy, ahogy azokat a régi bölcseket. És ugyanúgy a Szentíráson keresztül mondja el, megszületett a zsidók királya. A bölcsek számára ez olyan fontos volt, hogy nem hagyhatták annyiban a dolgot, hogy jó van, megszületett, de hagyjuk most ezt ennyiben. Ők pénzt, időt és energiát nem sajnálva felkerekedtek a hosszú, fáradtságos és veszélyes útra, hogy megkeressék a megszületett királyt, és tiszteletüket, hódolatukat fejezzék ki neki. Isten ma is hív Jézushoz, elsősorban az ő igéje által. Hív, amikor itt ülsz a templomban és hallgatod az igehirdetést, vagy amikor otthon olvasod a Bibliádat. Menj hozzá, mint ahogy a keleti bölcsek is mentek. De hív akkor is, amikor egy hívő ember beszélget veled hitről, bűnről, megváltásról, Bibliáról, Istenről. Rajta keresztül Isten szól. Látod, ő már megtapasztalta velem való kapcsolat boldogságát, örömét. És szeretné, ha te is ennek a részese lehetnél. Hív minden alkalommal, amikor megáld meg annyi ajándékával. Szeretettel, hozzád illő társal, gyermekekkel, fedéllel a fejed fölött, elegendő anyagiakkal, munkával, sikerekkel. Ezek által, az áldásai által is hívogat, hogy menj Krisztushoz, fordulj hozzá. Nem látod, hogy mennyire szeretlek, mennyi ajándékkal ajándékoztalak meg? De amikor megengedi, hogy rossz dolgok történjenek, halál, súlyos betegség, baleset, természeti katasztrófa, Isten akkor is Jézus Krisztushoz akar fordítani. Látod, milyen rövid az élet, és mennyire nem tudod a kezedben tartani a körülményeket? Fordulj az Úr Jézushoz, és benne oltalmat, biztonságot, békességet találsz örökre. Jézus maga is hív. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Még ha másképp is gondolkozol Istenről, Bibliáról, hitről, az életről általában, mint a legtöbb vallásos ember körülötted, Isten akkor is hív. Gyere hozzám, hadd mutassam meg neked, ki vagyok, ismerj meg engem. És ő hív most karácsonykor is, vásárlások, vásárok fergetegéből, az ajándékok zuhatagából, a karácsonyi hangulatból, színekből, szagokból, ízekből, tálakból, csomagoló papírokból, család zajában, vagy az egyedüllét csendjében. Gyere, gyere hozzám, ezen a karácsonyon is. 2000 évvel ezelőtt megszülettem érted, szeretetből, azért, hogy neked is a megváltód legyek. Ha ma itt ülsz és hallod a hangomat, hallod az én igémet, gyere hozzám. Add nekem a bűnökkel teli életedet, és hagyd, hogy én bűnbocsánattal, új, örök élettel és örök boldogsággal ajándékozzalak meg. Mindeközben a Szentlélek is azon munkálkodik a szívedben, hogy Jézus Krisztushoz fordulj hittel, és rábízd magadat. Kedves testvérem, amikor hallod Isten hívó szavait, ne keményítsd meg a te szívedet. Engedj neki, és menj Jézushoz. Fordulj hozzá imádságban. Imádd és fogadd el Uradnak. Ez nem egy olyan dolog, amit halogatni lehet. Mert ki tudja, lehet, hogy holnap már késő lesz. Isten a bölcsek által hívta Heródest is. De Heródesnek fontosabb volt a maga kis gondosan felépített, őt dicsőítő birodalma élete, mint a királyok királya, és nem engedett a mennyei szelíd akaratnak. Isten hívta a főpapokat és az írástudókat is a bölcsek bizonyságtétele által. De ők talán félelemből, vagy talán, mert nem is nagyon érdekelte őket, vagy mert nem fért bele az ő elgondolásukba ez a messiás kép, amit a bölcsek elé adtak, nem mentek el. Ők is hitetlenül álltak, és nem indultak el Isten hívó szavára. A bölcsek azonban meghallották a hívást, és nem halogatták az elindulást. Ezzel példát mutatnak nekünk is, hogy ha mi meghalljuk Isten hívogató szavát az ő igéjén keresztül, akkor ne késlekedjünk, hanem azonnal menjünk Jézus Krisztushoz bizalommal és hittel, mert ő megígérte, hogy aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Nézzük, kihez is hív Isten. Amikor elolvassuk a történetet, sok szereplővel találkozunk. Itt vannak a bölcsek, Heródes, a főpapok és írástudók és Mária is. De a történet középpontjában nem ők állnak, hanem az Úr Jézus. A bölcsek őt keresik, Heródes tőle fél, a főpapok és írástudók a róla szóló proféciákat mondják. Isten elvezette a bölcseket Jézushoz, és így akar minket is elvezetni ő hozzá. Nem a jászolban fekvő kisgyermekhez, hanem a király Jézushoz, aki egyébként már a jászolban is király volt. Mert ne feledjük, testvérek, hogy Jézus király. Érdekes dolog, hogy a bölcsek egy királyról kérdezősködtek Jeruzsálem utcáin. Ugye így olvastuk, hogy hol van a zsidók királya, aki most született. És a profécia is, mint királyról beszél róla. Te pedig Betlehem Júda földje semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. A fejedelem szó a vezet igéből származik, és egy olyan személyre utal, aki elől megy egy csoportban, mutatja az utat, irányít, kormányoz, mint fejedelem, király. Tehát a profécia azt mondja erről a kisgyermekről, hogy ő egy ilyen uralkodó. Ezt támasztja alá két dolog is. Először Máté evangéliumának első fejezete rögtön egy nemzetség táblázattal kezdődik, amiből nagyon jól látható, hogy az Úr Jézus Krisztus vér szerint is királyi sarj, hiszen Dávid házából származik, mint ahogy ezt olyan sok profécia meg is mondta már. Másodszorban pedig abban a Betlehemben született, ami ugyan kicsiny, de mégis királyi város volt, hiszen innen származott a zsidók legnagyobb királya Dávid, sőt, Mikás proféciája értelmében innen származik majd a messiás király is, aki uralkodni fog Izraelen. Azonban ezeken kívül is rengeteg olyan jelzőt találunk a Bibliában, amik mind Jézusnak ezt a királyi voltát támasztják alá. Erről tesznek bizonyságot Az ilyen megnevezések, mint csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme, magasságos fia. Ezek a nevek mind az Úr Jézusra vonatkoznak, és egyedül őt illetik meg. Mindenki más méltatlan ezeknek a használatára. És ezek a jelzők mind-mind egy fejedelmet jelölnek, és egy fejedelmet jelölnek. És csoda szépen összefoglalják azt, hogy Jézus milyen uralkodó. Jézus királyi tiszte Máté evangéliumában különösen is nagy hangsúlyt kap. Mert bár Jézus a földön nem volt király olyan értelemben, mint például Dávid volt, de ő mégis király, mert ő a messiás király, aki teljhatalommal bír és megérdemel minden tiszteletet és dicsőséget, amit csak ember adhat. Jézus valóban vezető volt. Ő vezette az övéit, akik hittek neki, és ma is vezeti azokat, akik szeretik őt és hisznek benne. Ő mutatja az utat a bűnös embernek a szabaduláshoz, a megváltáshoz. Sőt, ő maga az út, az igazság és az élet. És ő az, aki ma is uralkodik mind a földi és a mennyei világ felett is. Ő teljhatalmú úr, mert neki adatott minden hatalom mennyen és földön. Senki és semmi nincs, ami fölött ne rendelkezne. Azt is tudjuk, hogy amikor az emberfia visszatér, akkor az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival fog eljönni. Olyan dicsőséggel, amilyen még a legnagyobb földi királyoknak sem volt soha. Sokszor esünk abba a hibába, nem csak így karácsony tájékán, hanem akár a hétköznapokban is, hogy a betlehemi jászolban fekvő kisgyermekben nem látunk semmi különöset, csak egy újszülött kisgyermeket. Pedig a jászolban fekvő kisgyermek nem csak egy aranyos kisfiú, hanem a legnagyobb herceg, a legdicsőbb sarj, aki valaha is a földre született. Hatalma, bölcsessége, szentsége, igazsága, szeretete meghalad minden emberi elképzelést. Ő úr mindenen, egyszerűen mindennek parancsol, és semmi nincs, ami ne tartozna az ő hatalma alá. Ő örökké való király, akinek trónja meg nem rendül soha a legkisebb mértékben sem. És bár ez a körülményeken nem látszott meg, ő királyként jött el erre a földre. Királyként élt, és királyként halt is meg. Emlékezzünk csak vissza a kereszten lévő feliratra. Jézus Nazarenus Rex Judeorum. A názáreti Jézus a zsidók királya. De nem csak királyként halt meg, hanem királyként támad föl, és királyként ment fel a mennybe, az ő országába, az ő jól megérdemelt dicsőségébe. És a bölcsek ezt a királyt akarták látni. És amikor feltették kérdésüket, hogy hol van a zsidók királya, aki most született, erre a királyra voltak kíváncsiak. Egy kész választ vártak erre a kérdésre, amit azonban nem kaptak meg. Talán ők voltak a legjobban megtöbbenve. És csalódások sora érte őket. Mert néha nem a legkönnyebb dolog azon az úton menni, amerre az Úr vezetni szeretne minket. Nekik sem volt könnyű. Nagyon hosszú utat tettek meg. Végre valahára elérkeztek Jeruzsálembe, a fővárosba, ahol a zsidó királyok mindig is uralkodtak, hogy a zsidók újszülött királyát üdvözöljék. De nem találták meg őt. Sőt, senki nem is tudott róla, hogy bárki hasonló született volna. Úgy kellett utána nézni. Ehelyett az újszülött király helyett találtak Júda trónján egy öreg, agyafúrt zsarnokot Heródes személyében. Ezek után azt látták, hogy a főpapok és írástudók, ha bár ismerik az írásokat és hallották a történetet, amit ők elmeséltek, mégis hitetlenül állnak, és nem érdekli őket a dolog. Azután elküldik őket a szegényes Betlehembe, ami bár királyi város volt, mégsem királynak való hely. Itt sem egy fényes palotához kellett menniük, hanem egy egyszerű házikóba. Semmi pompa, semmi fényűzés, semmi abból a dicsőségből, ami a királyok királyát megilletné. Olyan, mintha valami nem stimmelne. És talán a bölcsek is elbizonytalanodtak. Tehát hiába tették volna meg ezt a nagy utat. Hát ezért indulnak el, ezért indultak el. Talán úgy érezhették, hogy Isten becsapta őket, hogy csak játszott velük. De amikor kiléptek Jeruzsálemből, még egyszer, utoljára, hogy elinduljanak Betlehem irányába, újra megpillantották a csillagot. Hát mégsem képzelődtek csak. Hát mégis ide kellett jönniük. És a csillag vezeti őket tovább. Betlehem irányába. Isten valóban vezette őket. Nem azt kapták, amire vártak, de ez nem is baj, mert az Úr továbbra is ott volt velük. És valóban el is vezette őket a célig. Egészen addig a házig, ahol a gyermek Jézus volt. Így olvastuk, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött, a hely fölött, ahol a gyermek volt. Akiket Isten hív, azokat ma is, mind, kivétel nélkül Jézushoz hívja. Rajta keresztül hívja magához. Az ember, így te is, én is, az Úr Jézusban élhetjük meg, érthetjük meg, tapasztalhatjuk meg az Istennel való kapcsolatunkat. Nincsen más módja megismerni az Urat, mint megismerni Jézus Krisztust. Megismerni őt, mint Urat, fejedelmet, a legnagyobb királyt, olyan királyt, aki nem sajnálja, nem sajnálta az ő népéért mindenét, egész életét szó szerint is odaadni. Egyáltalán nem szokványos dolog ez, mert inkább az alattvalók szokták odaadni életüket az Urakért. Nem pedig fordítva, ugye? De az Úr Jézus esetében ez pont fordítva történt, és ez a csodálatos dolog ebben. Ő szenvedte el a korbácsütéseket, a köpéseket, ő ment a keresztre az övéi helyett, ő szenvedte el az Isten nélküliség borzasztó magányát és gyötrelmét, ő hordozta a mi bűneink büntetését. Minket feltétel nélkül végtelenül szeret ez a Jézus király. Feláldozta magát értünk, a mi üdvösségünkért, hogy ott lehessünk az ő országában. Ő szerezte meg nekünk az odaszóló belépő, az országába való polgárjogot, drága vérével, amire az úrvacsora is utal. És ha valaki már így ismeri őt, mint aki odaadta magát érte, akkor az rájön, hogy ez a király, aki abban a kisgyermekben eljött erre a földre, hogy életét a keresztfán odaadva szerezzen üdvösséget a benne hívőknek, méltó a szeretetre, és még méltó az imádatra. Mert ezért hív Isten. Azért hív Jézus Krisztushoz, hogy hittel, bizalommal imádjuk őt. Nem mint kisgyermeket, hanem mint örökkévaló és dicsőséges királyt. Imádjuk. Azt olvassuk, hogy a bölcsek leborulva imádták őt. Ők valahogyan látták benne a megígért messiást, a menny és föld urát, és leborulva imádták. A kifejezés, amit Máté itt használ, azt jelenti, hogy mint egy földre leesve mutatják be hódolatukat és mélységes tiszteletüket. Amit itt imáddal fordítunk, az az eredetiben csókolást jelent. Oda kúszik a földön, és megcsókolja a kezét. Ez a legnagyobb tiszteletet fejezi ki. Érdekes, hogy nem az uralkodói csúcspontján lévő Heródes előtt borultak le a bölcsek, hanem ezelőtt a kisgyermek előtt. Amikor valaki leborul valaki elé, akkor ezzel fizikálisan és láthatóbb módon elismeri azt, hogy a másikat többre, nagyobbra tartja önmagánál. Amikor valaki egy király elé borult le, ezzel azt fejezte ki, hogy nem tartja magát egyenlőnek a királlyal, hanem elismeri a felette való hatalmát. Amikor valaki leborult, az nem csak egy egyszerű tiszteletadási forma volt, hanem annak kifejezése, hogy a másik fél hatalma alá rendeli magát. Teljesen kiszolgáltatja magát a másik akaratának, szándékának. Mint a mesében, amikor a szegény parasztfiú odaáll a király elé, és azt mondja, hogy én Uram, királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom. Valami ilyesmiről van szó, amikor imádatról beszélünk. Mert amikor igazán imádunk valakit, vagy valamit, akkor egész életünket, halálunkat alárendeljük imádatunk tárgyának. És még azt sem bánjuk, hogyha az életünket elvesztjük az ő szolgálatában. Hát Isten erre hív bennünket, téged is, Jézushoz, a mindenek királyához, hogy letegyük elé, felajánljuk neki életünket, halálunkat. A bölcsek ezt megtették, leborulva imádták őt. De fontos dolog még az is, hogy ajándékokat adtak Jézusnak. Mert az ajándékozás gesztusa is alátámasztja azt, hogy ők nagyon is komolyan gondolták azt, hogy Jézus egy király, valóban király. Nem csak vicceltek ezzel, ez nem egy formális dolog volt csupán. És ezért képesek voltak nagyon komoly anyagi áldozatot hozni. Így olvassuk. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Az arany már az ókori világ népei között is nemes fémnek számított, és fizetőeszközül használták. Palesztinában nem voltak aranybányák, de a kereskedői forgalom miatt nagy mennyiség fordult meg aranyból. A tömjén egy bizonyos fafajtának, a boswellia fának a törzséből kifolyó illatos gyanta, származási helye Dél-Arábia és India. Ezt a gyantát elégették, elfüstölték, bár füst nélküli lánggal ég, így teremtettek kellemes illatot. A mirha a Dél-Arábiában és Indiában otthonos mirhabokor illatos gyantája. Nem túl erős az illata, ezért az izraeliták a ruhák és fekvőhelyek illatosítására használták. Minden esetre azt láthatjuk, hogy ezek az ajándékok olyan ajándékok voltak, amiket a bölcsek magukkal hoztak az otthonukból. Valószínűleg nem csak keveset hoztak, mert kincses ládákról olvasunk, többes számban. És nem azt olvassuk, hogy fogtak egy kis aranyat, meg egy kis mirhát, aztán még egy kis tömjént is hozzácsaptak, és így tették oda Jézus elé, hanem kinyitották ládáikat, hogy mindenki jól lássa, hogy mennyit hoztak, mit hoztak, mi van benne, és így adták oda, mindent odaadtak, ezzel azt fejezik ki. Semmit nem vittek magukkal vissza. Számunkra mai igeolvasó, igehallgató, imádkozó, az Úr Jézust imádó emberek számára ez példamutató magatartás. Őt ma úgy imádhatjuk, hogy mindent odaadunk neki. Például odaadhatjuk neki a dicséretünket. Imádságban megszólíthatjuk és magasztalhatjuk, mint tette azt 500 évvel ezelőtt egy Batizi András nevű hívő ember, akinek egyik énekét, mert sok éneket írt, és sok van az énekes könyvünkben is, az egyik énekének a vers sorai rajta vannak a kis vázlatnak a hátulján is, és ebben is ő az Úr Jézust magasztalja. De imádhatjuk úgy is, hogy odaszánjuk neki magunkat igéje, akarata követésére. Keleti bölcsek semmit nem sajnáltak a Mesiástól, és mi sajnáljuk olyan sokszor a magunk kis dolgait tőle, szívünket, időnket, pénzünket, energiánkat. Hát milyen dolog ez? Imádhatjuk őt úgy is, hogy vállalunk érte minden nehézséget, ahogy a keleti bölcsek is minden nehézséget és veszélyt vállaltak, ami az útjuk során leselkedett rájuk. Tanuljunk ebben is a bölcsektől, és legyünk mi is bölcsek. Ők mindenüket átadva imádták, leborulva az Úr Jézust. Te, kedves hallgató, megtetted-e ezt már? Leborultál-e már az élő Jézus Krisztus előtt? Felajánlottad-e már életedet az Urak Urának? Ő ülhet szíved s életed trónján? Átadtad már a szívedet, az életedet ajándékul neki, az ég és föld királyának, hogy ő vezessen téged is igéje által az örök boldogság felé? Ha még nem, akkor Isten téged is hív, hogy tedd ezt meg, amíg még lehet. Ő azt akarja, hogy az örök kárhozatba tartó életed irányt változtasson. Ezt az irányváltozást te magad nem tudod megtenni. Nem tudod irányítani az életedet úgy, hogy az örök kárhozat felül, az örök boldogság felé menjél. De ő képes erre. Ezért hív az ő igéjén keresztül most is, mert meg akar menteni. Fogadd el megmentő, örök életet jelentő kezét, bűnbocsánatát. Ne késlekedj, higgy neki. Borulj le előtte, add meg magad, add át magad az ő kezébe, és akkor megmenekülsz. És te, kedves testvérem, aki már hittél Jézus Krisztusban, mint életed urában, mint megváltódban, állj meg most egy pillanatra. Borulj le a felséges Isten előtt, és adj hálát az ő kegyelméért. Emlékezz, hogy amikor először leborultál előtte, egy alávaló lázadó voltál, egy utolsó gazember, aki méltó a halálra, arra, hogy a király eltapossa, mint egy férget. És bár ő ezt is megtehette volna, és közben teljesen igazságos is lett volna, az, hogy mégsem így döntött, hanem megkegyelmezett és új életet adott, nem indít téged az ő imádatára? Arra, hogy újra meg újra leborulj előtte, és elmond neki, mennyire köszönöd az ő kegyelmét, szeretetét, hogy teljesen alárendeled magad az ő akaratának az egész életedben. Erre az ő megmentő kegyelmére érdemes visszaemlékezni, nem csak így karácsonykor, hanem az életünk minden napján is. Még valamit hadd tegyek hozzá. Ezek a keleti bölcsek boldogok voltak. Mert a Jézust imádó emberek boldog emberek. Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, mintha sok minden hiányozna a boldogságukhoz, de ők mégis boldogok. Erről tesz bizonyságot a Biblia, az egész egyháztörténelem és a mi személyes tapasztalatunk is. Ő kibeszélhetetlenül boldoggá teszi azokat, akik őt imádják, mert imádata közben egy mennyei öröm tölti be az ő imádóinak a szívét. A bölcsek szívét Isten a maga titokzatos módján megszólította. Hívta őket Jézushoz. Bölcsek hallgattak Isten szavára, és elindultak a csillag után, hogy hódoljanak a megszületett királynak. Amikor megérkeztek, ugyan nem azt találták, amire talán vártak, de az Úr tovább vezette őket egészen a célig, az Úr Jézusig. Amikor meglátták őt, aki ez a csillag vezette őket, leborultak előtte, imádták őt, teljesen arárendelve magukat neki, és átadták ajándékaikat. Így ragyogott föl ezeknek a pogány bölcseknek az életében a fény, a messiás. És bizonyára így tértek vissza a hétköznapjaikba is, boldogsággal betelve. Kívánom, hogy mindnyájan így tudjunk ünnepelni a még hátralévő időben, de azután is, a mindennapokban is ezzel az örömmel menjünk, hogy mi ismerjük az Isten fiát, a megváltót, és neki hódolunk. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te kegyelmedet. Köszönjük azt, hogy te hívsz bennünket, itt és most, a te igéd által az Úr Jézus Krisztushoz. Megtehetnéd, hogy ne foglalkozz velünk, ellened lázadó bűnösökkel, de köszönjük, hogy te nem elfordulsz, hanem ide fordulsz hozzánk. Köszönjük, hogy az Úr Jézushoz akarsz minket is elvezetni, mint a bölcseket, aki király létére az életét áldozta azért, hogy nekünk, lázadóknak ne kelljen meghalnunk azokért a bűnökért, amiket ellened elkövettünk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te eljöttél erre a földre karácsonykor. De még jobban köszönjük, hogy nagy pénteken értünk, helyettünk mentél a keresztre. ezért méltó vagy a dicséretünkre, szeretetünkre, imádatunkra. Leborulunk előtted, és tisztességet adunk neked, a királyok királyának, az urak urának. Nincsen más, aki ezt jobban megérdemelni. Te látod, milyen szívvel jövünk most eléd egyen-egyenként. Kérünk téged, hogy ha nem tudunk teljes szívből téged imádni, te változtass rajtunk. Te adj hitet a szívünkbe, hogy végre annak lássunk, aki te valójában is vagy. Szeretnénk téged megajándékozni a szívünkkel, életünkkel, időnkkel, energiánkkal, az életünk egészével szeretnénk, hogyha te lennél az Úr. Nem csak most az ünnepekben, hanem a hétköznapokban is. Ezért kérünk, hogy kísérj minket életünk minden napján. Te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója, az egyedül lévők társa, kicsik és nagyok, nemzetünknek, mindannyiunknak egyaránt királya. Kérünk téged, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.
Az igei szolgálatot Sipos Előd Zoltánnak, aki a Sárospataki Teológián tanul, és most éppen Hollandiában van ösztöndíjasként, de hazatérhetett. Isten áldását kérem, mint édesapja is, meg mint gyülekezet is, Isten áldását kérjük az életére. Amint láthatják a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat, és kívánnak az úrvacsorával élni, és egyházunk felhatalmazását erre bírják, azokat hívjuk és várjuk az úrasztalához. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten, illetve hát ezen a héten, hét végén, 31-én istentiszteletünk lesz, délután 4 órakor, tehát szilveszterkor 4 órakor lesz az istentiszteletünk, új év pont vasárnapra esik, így vasárnap 9 órakor a szokásos istentisztelet keretében találkozunk, bár némelyeknek ez biztos nehézséget okoz, mert hát mondják, hogy szilveszterkor, de hát azért fölbírunk kelni, és új évkor el tudunk jönni azért reggel templomba. Legfeljebb a fiatalok nem mennek haza, akik majd itt fognak szilveszterezni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvérek, az úrvacsora osztáson, akik nem kívánnak részt venni, hanem elmennek, azoktól azt kérném, hogy itt az előtérbe igyekezzenek csöndesen viselkedni, hogy ne zavarják a szertartást, amit folytatunk. Hadd kívánjak befejezésül azoknak, akik elmennek, erről a helyről áldást és békességet, és további áldott karácsony ünneplést. Most pedig a 464. énekünk első 4 versét énekeljük, lezárva Isten tiszteletünk első részét, és készülve az úrvacsoraosztásra. A 464. énekünk első versét, illetve következő második, harmadik és negyedik versét. Az első vers így kezdődik: jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom.